Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Elkészült a Nemzeti Alaptanterv egy újabb munkaanyaga, amely azonban még nem érett a szakmai egyeztetésre, mondta a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, a szakemberek még dolgoznak az új Nemzeti Alaptanterven, a későbbiekben kerülhet majd sor annak társadalmi vitájára. Az államtitkár beszélt a nyáron több ponton módosított köznevelési törvényről is, azokról a módosításokról, amelyek már szeptembertől érintik a diákokat és a pedagógusokat. Király István Dániel beszélt Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral.
Egy szakmai munkadokumentumról van szó, amin hosszú ideje dolgoznak a tárca, illetve a háttérintézmények szakértői. Tavalyi évben ugye elkészült már egy munkanyag, aminek a véleményezésére sor került, de aztán újra felgyűrtük az ingújat, és nekiálltak Hajnal Gabriella vezetésével a szakértők egy jelentős átdolgozásnak. Ennek egy munkaverziója az, ami most a nyár folyamán elkészült, még egyeztetésre nem érett, tehát azt még sajnos nem állíthatom, hogy a holnap után nyilvánosságra hozzuk, de a közeljövőben ez a munkaanyag érett lesz arra, hogy társadalmi vitára bocsássuk. Az ugye kormányhatározatban rögzített cél, hogy az új tartalmi szabályozás a következő tanévre bevezetésre kerüljön.
És egy másik a jövőt, de hát már a jelent is érintő változás. Ugye az országgyűlés július 1-én több ponton is módosította a köznevelési törvényt, így most szeptember 1-től is vannak tehát újdonságok. Változtak például az alternatív iskolák kerettantervei, ugye a tantárgyi struktúra legfeljebb 30%-ában térhet el a NAT kerettantervi struktúrájától. Miért volt erre szükség?
Egy olyan mozgás indult el, ahol olyan alternatív kerettantervek jelentek meg, amelyek már a tantárgyak elnevezésében is hát gyökeresen próbáltak eltérni a magyar, mondjuk így, hogy nemzeti alaptanterben szereplő szabályozástól. Tehát miközben annak egyébként meg tudtak felelni, hogy a NAT-ban szereplő tartalommal korreláljanak, azzal egyezzenek, a közben a tantárgyi struktúra jelentősen eltért. Ez ugye vagány dolog addig, amíg a tanulmányok folynak. Problémák akkor fakadnak belőle, amikor érettségizni kell magyarból, történelmből, tehát a klasszikus tárgyakból, illetve az egyetemi felvételiknél, hogyha valami bigfangos elnevezésű egyéb tantárgy nevet adunk, akkor erre ugye az egyetem nem tudja, hogy valójában mi van mögötte, és hogy hogyan felvételiztethet erre, illetve ugye hogyan fogadhatja el az érettségi eredményt, hiszen jelenleg Magyarországon az érettségi alapján, illetve a tanulmány eredmények alapján kerülnek be a fiatalok. De ez azt gondolom, hogy alapvetően egyébként egy technikai módosítás, hiszen azt azért lássuk be, hogy az alternatív kerettantervekre egy hosszú, lényegében egy oldalnyi szabályozás vonatkozik, hogy miben térhetnek el, és miben kell, hogy megegyezzenek a nemzeti alaptantervvel. Ez az én álláspontom szerint kiegészült nagyjából kettő ponttal. A tartalmi megegyezés eddig is feltétel volt, most egy olyan ponttal egészült ki, amely a tantárgyi struktúrát, tehát a tantárgyok elnevezését nem engedi szétesni. Ez egy olyan iránymutató nekünk, amit pluszban figyelnünk kell, hogyha ilyen alternatív kerettantervi kezdeményezésre kerül sor. Tehát nem egy vadi új dologról van szó. Eddig is a minisztériumnak diszkrecionális joga volt, hogy valamit jóvá hagy, vagy nem hagy jóvá ezen a téren. Itt került sor egy jogszabálypontosításra.
És egy másik változás, hogy a magántanulói jogviszony helyett egyéni munkarend lesz a jövőben. A döntés az iskola igazgatóktól átkerült az oktatási hivatalhoz. Ez pontosan mit jelent, hogy zajlik ez a folyamat?
Eddig egy intézmény vezető az döntetett arról, hogy egy tanulónak magántanulói jogviszonyt engedélyez. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az érintett tanuló egyáltalán be se kellett, hogy tegye a lábát az intézménybe, leszámítva az osztályozó vizsgát, tehát azt kellett tegyen meghatározott időszakonként. Nyilván lehetnek olyan élethelyzetek, amikor ez indokolt. Vagy egy olyan átmeneti időszakra fennálló betegség, például több hónap felmerülhet, amikor képtelen arra, hogy látogassa az intézményt. Lehet olyan fogyatékosság, ami esetleg ezt indokolja. Lehet olyan külföldi ösztöndíj, 3 hónap, 6 hónap, akár egy egész tanév, amikor magántanulóvá lesz az illető, illetve a végén osztályozó vizsgát tesz. Lehet olyan sportteljesítmény, edzések, stb., ami nem teszi lehetővé a reguláris jellegű iskola és osztálylátogatást. Ezekre lett ez a jogintézmény valamikor kitalálva. De az utóbbi néhány évben. A létszám egyébként nem nagyon változott, folyamatosan nagyjából 8000 fő volt országosan, ami egyébként elenyésző az 1,2 millió tanulóhoz képest, tehát 8000 fő volt ilyen jogviszonyban. Az ő esetükben azt tapasztaltuk, hogy elindultak érdekes folyamatok, amikor egyes intézményeknél elindult egy halmozódás. Tehát mondjuk a tanulói létszámnak már 20-30-40% a magántanulókból kezdett állni, ami nyilván valami megmagyarázhatatlan oka van, hogy miért halmozódnak ott fel ilyen tanulók, és ez nyilván az állam figyelmét kiváltotta, hiszen ez a jogintézmény, ez nem visszaélésekre volt kitalálva, hanem egyedi helyzeteknek a kezelésére. És ezért nem történt más, mint hogy intézményvezetői hatáskörből egy állami hatáskörré tesszük, és tettük az erről való döntésjogosultságot. Ez azt jelenti, hogyha van egy indoka valakinek arra, hogy ne kelljen iskolába járni, és ő inkább majd saját maga felkészül, akkor ezt meg tudjuk vizsgálni, nyomon tudjuk követni, és jól látható módon ne 3000 eltérő gyakorlat legyen Magyarországon, hiszen minden intézményvezető máshogy ítéli ezt meg, hanem legyen valamilyen rendje, monitoringja. Tehát alapvetően itt is azt gondolom, hogy nem egy új szabályozás, a hatáskörnek az áttolása az, ami megtörtént. Döntően egyébként azért, hogy adott esetben, amennyiben indokolt, akkor valóban ezt biztosítsuk, amennyiben viszont nincs mögötte valós indok, akkor igenis iskolába kell járni, hiszen az iskolának nem csak a nevelés-oktatás terén van nagyon fontos szerepe, hanem a társas kapcsolatok kialakulásában, szocializáció terén, és itt bizony a kormánynak is megvan a felelőssége, hogy egy társadalmat építünk, egy nemzetet építünk.
És akkor lesz valamilyen fajta szempontrendszer, hogy a hivatal el tudja dönteni bizonyos információk alapján, hogy mondjuk egy sportoló, egy ifjú élsportoló számára mennyire indokolt az egyéni munkarend, vagy sem?
Természetesen ennek megvan a pedagógiai módszertana, ráadásul rögzítsük, ha egy iskolaigazgató ezt el tudta dönteni, akkor egyébként az OH által felkért szakértők, vagy az OH ehhez értő kollégái pont ugyanazzal az agyi kapacitással rendelkeznek erre az eldöntésére, mint egy intézményvezető. Természetesen ez az oktatási hivatal fel van arra kenve, hogy információt kérjen, illetve az a szülő vagy tanuló, aki ezt a kérelmet benyújtja, az pedig megindokolja a kérését. Mellékel, csatol, indokol, és ennek alapján ugyanúgy, hogy egy intézményvezető, a mi szakértőink is meg tudják azt vizsgálni, hogy valóban ez egy jogos dolog, és megadják a kellő egyéni munkarendre való engedélyt.
És egy új jelentős változás, ami mindenkit érint, vagy vérinthet, ha felsőoktatásba kerülés feltétele lesz egy középfokú nyelvvizsga, több bírálat is volt ezzel kapcsolatban, puhulhat esetleg a szabályozás?
Ugye a változtatásra lehetősége a kormányzatnak kedvezőbb feltétel kialakítására lényegében egész jövő júliusig van. De ez most már a Innovációs és Technológiai Minisztériumnak az illetékesügyi körébe tartozik majd, hiszen a felvételi felsőoktatás vonatkozásában a felsőoktatással együtt mozog, és ebben a tárcában az ITM-nél lesz ennek a felelősségi köre. A kormány ugye többször foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, és biztos vagyok abban, hogy még fog is.